Az előadásnak azt a címet adtuk Miklósra, hogy az abortuszról keresztény szemmel. Én Szemkő Gábor vagyok, a Citizen Go-nak vagyok az önkéntese, illetve hát ide járok a gyülekezetbe, azt hiszem, hogy majdnem mindennyiüket vagy mindannyiutokat ismerek. Egy éve vagyok önkéntes. Ami szerintem fontos az, hogy az elején tisztázzuk azt, hogy mi az előadásnak a célja, és ki az, aki veheti a bátorságot, hogy egy ilyen elképesztően nehéz témáról beszélhet, illetve azt is szeretném tisztázni rögtön az elején, hogy kiknek szól az előadás, mert egészen más lenne a megfogalmazás és az interpretálás, hogyha most itt nem egy gyülekezetben lennénk. Bevallom őszintén, hogy engem nem vezettek olyan motivációk az életvédelembe, hogy valamiféleképpen én érintett lettem volna abortuszban. Én úgy tudom, hogy engem nem akartak abortálni, a családomban sem tudom, a szűk környezetben senkiről, hogy átesett volna ilyen beavatkozáson. Sokkal inkább egy józan belátás volt az, ami egy ilyen másfél évvel ezelőtt arra vezetett, hogy a Citizen Go akkori, meg mostani vezetőjét, Rajmus Esztert fölkeressem, hogy miben tudok én neki segíteni. Ugye a Citizen Go rengeteg mindennel foglalkozik, nem csak az életvédelemmel, vagy nem csak kifejezetten az abortusz elleni küzdelemmel, hanem rengeteg mindennel, de én főleg csak az abortusz körüli küzdelemmel foglalkozom benne. Igazából az a készletés vezetett, amikor rádöbbentem arra, hogy a történelem folyamán mindig voltak társadalmi csoportok, akiket nem tekintettek embernek. Egy 100-200 évvel ezelőtt valakit a bőrének a színe miatt nem tekintettek embernek, és nem vettek ember számba. Egy 20. században a származása miatt öltek meg milliókat, és amikor a 21. századra és napjainkra gondolunk, akkor meg az a borzasztó fölismerés kell, hogy eljöjjön, hogy valakit meg az életkora miatt nem tekintenek embernek. Ez engem annyira szíven ütött, és az ige jutott eszembe, és itt örülök, hogy Miklós is a prédikátorról hozta az igét, ami itt pont talán tegnap előtt volt a bibliaolvasókkal hozunk szerint, hogy aki mindig csak a szeret figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat. Ahogyan nem ismered a szél útját, vagy a csontok formálódását a terhes asszony méhében, épp úgy nem ismered Isten munkáját, aki mindent alkotott. Úgyhogy alapvetően erről fog szólni ez az előadás, hogy nincsen újabb nap alatt, mindig ugyanazért kell küzdenünk, azért, hogy védjük az embereket és az embertársainkat. Nekem nagyon sokszor eszembe jut Kálmán bácsinak az a története, amit ő bár a lélekmentésről mesélt, de nagyon ide kapcsolódik, amikor Németországba járt és látta az uszoda falán kiírva, hogy aki nem ment, az öl. És ugye akkor ezt ő itt a lélekmentés kapcsán mondta, hogy aki lát egy fuldoklót és tétlenül áll a part szélén, az úgymond cinkusává válik, a gyilkossá válik, vagy cinkossá válik a halálesetben. És itt Pál apostolt hozza példaként, aki mindent megtesz azért, hogy az Istenhez vezessen embereket. És annyira örültem neki, hogy itt a napokban az abcsel kapcsán pont előjött Pál apostol, és nagyon jól összekapcsolódik, hogy ahhoz, hogy aztán az Istenhez vezethessünk embereket, és ahhoz, hogy az ő dicsőségére mutathassunk, ahhoz elsősorban először azt kell, hogy életben maradjanak. Ugye itt pont most itt Pál apostol a máltai hajótöréses történetét olvashattuk a napokban. Ott is először Pál apostol fizikailag is megmentette az életüket, hogy aztán az Isten dicsőségéről tehessen tanúbizonyságot. És ennyi személyes vonatkozást engedjetek meg, hogy számomra ez különösen szép volt így, hogy a gyerek misszióban szolgálhatok, hogy először meg kell mentenünk azokat a kisgyermekeket, hogy egyáltalán eljussanak oda, hogy aztán 6 elsős korukba és 6-7 évesen bálhassanak, akár a pasaréti gyerek misszióba is, de és eljöhessenek itt tanórákra. Számomra ez volt a motiváció, és azért akarok beszélni, nem azért, mert innen érdekes lennék, hanem azért, mert nagyon sokszor merül föl az, hogy ki beszélhet erről a témáról, és sokszor ér ugye az a vád, akár férfiként, fiúként, hogy hát mi közöm ehhez. De hát ez ettől ne ijedjünk meg, hogyha férfiak vagyunk, és erről beszélnünk kell, mert hát azért rengeteg olyan téma van napjainkban, amiben ugyan nem vagyunk érintettek, de mégis fontos, hogy véleményünk, és nem csak a véleményünk, de határozott véleményünk legyen. Én például nem vagyok nő, de hogyha eltörölnék a nők szavazati jogát, akkor azt hiszem, hogy remélem, hogy másnap az utcára vonulnék. Ugyanúgy nem vagyok zsidó származású, de hogyha zsidószármazásokat érni hátráltatás, akkor azt gondolom, hogy remélem, hogy venném a bátorságot ahhoz, hogy az utcára vonuljak, és még lehetne nyilván sorolni, hogy kis cica se vagyok, és mégis, hogyha azokat bántanák, vagy azokat kínoznák, akkor remélem, hogy azonnal is felmernék szólalni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az nem számít, hogy nem vagyok közvetlenül érintve. Nagyon fontos, hogy azoknál a témáknál, amiknél a Biblia egyértelműen beszél arról, és egyértelműen tanít arról, hogy mi az igazság, azt fölmerjük vállalni. És azt gondolom, hogy kifejezetten jól is el tud sülni, akár az életvédelmében, hogyha nem csak 50 éves védőnők beszélnek róla, hanem mindenki, aki azt gondolja, hogy a már megfogant magzat is és emberi életnek számít. És itt érnék ki arra, hogy az előadásban, mielőtt így jobban belemennénk a konkrét számokba, azért az fontos tisztázni, hogy most egy templomban vagyunk, a saját gyülekezetemben beszélek, olyan embereknek, akikről meggyőződésem, hogy szintén az alapja az életüknek a Biblia, és az a Biblia igazságait tekintik velem egyetemben kiindulási alapnak. Úgyhogy ezt másképp kéne mondani, hogyha mondjuk most meghívnának a ATV-be, vagy az Index készítene egy interjút, és majd elő is kiszednék térni, hogy miért, de ezért lesz benne több igen, és ezért lesz benne több bibliai utalás is. Úgyhogy így vágjunk bele ebbe a rövid előadásba. És igaziból azt gondolom, hogy úgy korrekt, hogy először konkrétan a számokról és a tényekről beszélünk, illetve definiáljuk azt, hogy mi számít életnek. Itt a két dolgot írtam föl, nagyon egyértelmű igazságok ezek, de sajnos ma nem annyira egyértelmű, hogy az emberi élet egyértelműen a fogantatáskor kezdődik. Biztosan tudjuk, hogy az anyamékben fejlődő lény az egy emberi lény, és a biológiai szempontból a zigóta és a megszületett egyed az azonos, mert ugyanazok a kódolt információk vannak már benne, mint a már megszületett kisgyermekben, de mind a kettőnek szüksége van még arra, hogy az édesanya védelmébe vegye, egy újszülött sem életképes még magában, ugyanúgy nem szabad magára hagyni, mint ahogy egy-két hete megfogant kisgyermeket sem. Illetve azt gondolom, hogy azt is fontos tisztázni, és az is egy fontos tény, hogy nem létezik egy olyan határpont a fogantatáson kívül, amikor azt tudjuk mondani, hogy onnantól jobban definiálható már az ember, hiszen a fogantatáskor már minden olyan genetikai kóddal rendelkezik, ami ahhoz kell, hogy aztán élő emberré, felnőtté cseperedjen. Mindegy képet raktam be. Az látszik, hogy itt most kiemelni pont nincs ott, de a 12. hét, ugye az lesz, az jelenleg Magyarországon a legális határa az abortusznak, de azért már a 6., 5. héten is egyértelműen emberformájú kezd lenni. A 6. héten már ver a szíve a kis embernek, és már akkor a lába, mint itt a szemmel jól látható, mint most itt a kis manzsett a zakómon. Úgyhogy ezek a fontos adatok, vagy ezek a fontos alaptézisek, amiket azt gondolom, hogy tisztázni kell, és ezen tudunk tovább lépni akkor, hogyha az életvédelméről beszélünk. És akkor most tényleg jöjjenek azok a számok, amik eléggé megrendítőek. Itt ilyen készfenntartásos tippet kérdezném, hogy mi a vélemény, hogy mennyi abortusz volt Magyarországon mondjuk 56 óta. Van-e valami gondolat? Igen? 5 millió? Igen? 6? Jó, mindjárt megnézzük. Nem tudom, hogy mennyire látják a testvérek. Kinagyítani jobban nem tudom, de kicsit elemezném ezt a táblázatot. Ugye itt a Ratko korszak után az 56 utáni időszakot vettem, egészen máig, itt az utolsó 1-2 évet kihagytam, hogy jól kiférjen. Ugye az látszik, hogy a csúcspontja, azt hiszem, hogy most itt, ha puskázok a sajátomból, akkor talán 69-ben volt, akkor 200 ezer fölött volt az abortuszok száma csak Magyarországon, éves szinten. Aztán ugye ez szignifikánsan elkezdett csökkenni. A legrosszabb arány, tehát a legrosszabb születési és abortusz arány az 64, akkor csak 100, csak, hát akkor 170 ezer körül volt, most már én nekem sem olyan jó a szemem, nem látom annyira az abortuszok száma, de akkor több abortusz volt, mint ahány élve született baba. Ez mára 2018-ra 27 ezer valamennyi, én nem, most azt nem tudom a pontos számot, de még 27 ezer fölött van. Most jelenleg ugye körülbelül 90 ezer gyerek születik Magyarországon, és 27 ezer abortusz van, ami azt jelenti, hogy minden negyedik kisgyermeket abortálnak jelenleg ma Magyarországon. Ez a 27 ezer, ez egyébként azt is jelenti, aztán csak átszokok a... hát igen. Nem tudom, mennyire látják a testvérek. Én innen nem látom, úgyhogy inkább felolvasom, hogy minden nap 80 abortusz. Ami azt jelenti, hogy minden nap majdnem 3 osztályi gyerek. Ilyenkor mindig számomra egyértelmű, hogy én miért állok most itt. Nem azért, mert nem tudom, olyan előképzettségem lenne, hanem azt gondolom, hogy ez egy olyan brutális adat, ami mellett elmenni igaziból nem lehet. Aztán a következő, nem tudom mennyire, hát a piros nem volt a legjobb választás. Igen, ezt már mondtam, hogy 90 ezer gyerek születik Magyarországon, és ugye minden negyedik abortálnak. Mielőtt így megörülnénk, hogy milyen jó a tendencia, hogy már csak 27 ezer, mert nyilván ez ugye 27 ezerre több, mint amennyinek lennie kéne, de ugye azért ez annak is tudható be, hogy jóval kevesebb a nemzőképes édesanyák száma, vagy azon édesanyák száma, akik egyetlen világot világra tudnak hozni gyermekeket. Illetve hát itt a 80-as, 70-es, 80-as, 90-es években a fogamzásgátlás és a védekezéseknek a különböző formája sokkal elterjedtébe vált, tehát azért is kezdett el csökkenni az arány. De én azért azt gondolom, hogy ez a minden negyedik megfogant terhességet abortálnak, ez egy brutális szám. Azt hiszem, most utána olvastam a statisztikákban, hogy a 20 éves korosztály a leginkább érintett, ezen belül is így Borsod megyében hajtják végre a legtöbb abortuszt, de minden generáció azt gondolom, hogy érintett, és egy nagyon érzékeny téma, tehát ebből a számból is látják a testvérek, hogy az, hogy 27 ezer, ez azért nagyon könnyen kiszámolható, hogy gyakorlatilag alig-alig van olyan család, ahol ne lenne valamilyen fokú érintettség, hanem is első kézben, de ismerős vagy közeli rokon. Tehát nagyon óvatosan kell bánni a szavakkal, amikor az abortuszról beszélünk. Erről is szeretnék majd itt egy kicsit a későbbiekben beszélni, mert azért az lenne az eladásnak a nem titkolt célja, hogy egy kicsit így fölrázza a társaságot, a gyülekezetet, illetve az egész református közösséget, az egész hívő közösséget, hogy egy kicsit bátrabban merjünk erről a témáról beszélni. Ha még én is merek, akkor önöknek nyugodtan lehet. Ugye ezek a számok viszonyítási alapképpen most gyorsan megnéztem. A hadi áldozatok száma a II. Világháborúban a magyar oldalon volt körülbelül 400 ezer fő. Ugye? És akkor ugye most jön az a szám, amiért a tippelést kérdeztem. Ez lehet, hogy még a fehéren jobban is fog látszani. Majd ezt megtanulom szépen, hogy hogyan kell jól számokat kiírni egy PPT-re. 6 millió abortusz, egész pontosan több mint 6,5 millió abortusz volt 56 óta. Majd röviden fogok kitérni a családpolitikára, meg hasonló, de azért érdemes végig gondolni, hogy mennyire lenne most egy bonyolult és nehéz és megoldandó probléma Magyarországon a korfának a kiszélesítése alul, hogyha nem lennének abortuszok. És ugye ez csak a magyar helyzet, csak hogy tovább súlyosbítsam, Amerikában az elmúlt évben több mint 1 millió volt. Ugye ez csak Amerika, és csak egy évben. Azért ezt a bűnt, amit az emberiség elkövet, azt gondolom, hogy ezen egyszer el kell számolni Isten előtt, és mindannyiunk felelőssége, hogy mit kezdünk vele. Igaziból én is ebből a mozgatórugóból állok most itt. A törvényi szabályozásról röviden szeretnék beszélni. Ugye itt, bocsánat, azt még megemlítem az előző diához, hogy itt a művi abortuszokról van szó, tehát a spontán vetélések ebben nincsenek benne. Az is egy elég magas szám, sajnos, majdnem 10-20%, de itt most kifejezetten a művi abortuszról van szó. És a törvényi szabályozásról röviden. A magyar törvények nem a leglazábbak, és nem is a legszigorúbbak európai szinten sem. Eléggé suta és ilyen elkenős a magyar szabályozás. Ugye úgy fogalmaz meg az az első mondat benne, hogy a fogantatásnál induló magzati élet tiszteletet és védelmet érdemel. Ez egyszerre jó az a mondat, és egyszerre rossz, mert egyszerre jó, hogy védelmet illet, viszont rossz, mert magzatról beszél, és nem emberről. És ez gyakorlatilag minden problémának most a forrása, ami a törvényi szabályozást illeti persze. És ugye látják a testvérek, hogy egészséges magzat esetén a 12. hétig, illetve az anyának a fiatalkorú anya esetén pedig 18. hétig lehet kérvényezni az abortuszt, aminek három módja van, és ezt a három módot látják itt lendebb. Három indoka van egész pontosan. Az első az egészségi ok, amikor az édesanyja életét veszélyezteti, vagy a magzatnak van olyan genetikai problémája, ami az élettel összeegyeztethetetlen, vagy hogyha bűncselekmény következménye, ugye a terhesség, itt nyilván az erőszakra kell gondolni, illetve hogyha a terhes nő súlyos válsághelyzetben van. És ugye ez az a szörnyű pont, ami miatt gyakorlatilag Magyarországon éves szinten ennyi abortusz van, hiszen a kérelmeknek a 95%-a ebbe a harmadik kategóriába esik. És ugye azért itt pontosan tudjuk, hogy itt milyen indokok állnak. Úgy fogalmaz a törvény, nagyon-nagyon szomorú, és szerintem egészen gyalázatosan béna, hogy súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz. Ez 2019-ben jól menő magyar dübörgő gazdaságban társadalmi ellehetetlenülést okoz egy gyerek megszületése. Politikáról nem fogok sokat, csak nagyon röviden kitérni, igyekszem azt is objektíven, de azért minden esetre ez egy elég szomorú mondat. Azt gondoltam, hogy most nem akartam és direkt nem hoztam durva és morbid képeket ennek az okairól, és majd itt a előadás végén szeretnék beszélni, de ugye ezeknek az abortuszoknak a legnagyobb részét úgynevezett vákumaspirációs eljárással végzik, amikor ugye egy fölhelyeznek egy olyan vékony, nem is tudom, tűt, vagy éles kis eszközt, amivel ki tudják úgy szippantani a kis babát, amivel gyakorlatilag összeroppantja a kis testrészeit, és gyakorlatilag ott közben meghal. És ezt csak azért mondom így, mert múltkor voltam egy beszélgetésen, és bár én kerülni szoktam ebben a témában a sarkas fogalmazás, de nagyon tetszett az egyik kedves barátomot mondott, hogy csak gondoljunk bele abba, hogyha most az Indexen vagy bárhol megjelenne egy hír, hogy a mai napon egy őrült bement egy óvodába és levágta 80 kisgyerek fejét. Akkor azt gondolom, hogy mindannyian így megrökkelve vezető cím lenne nagy piros betűkkel, Origón, Indexen, bárhol. Nem szereltem tényleg ezeket a nagyon teátrális képeket, pedig valójában teljesen helyét álló, teljesen ugyanez történik naponta, és ez minden nap, nem csak egyszer csinálta meg valaki, ha rászállna az egész tech, őt üldözni az egész ország. Ez minden nap megtörténik, csak nem látjuk. A sötétben történik, majd erre lesz a szemléltetés is, de még fenntartom a feszültséget ezzel kapcsolatban. Igen, szeretnék rátérni arra, hogy jó, hát egy ilyen borzalmas dolog, és ilyen elképesztő mértékeket ölt Magyarországon az abortusz, akkor milyen érvkészletet érdemes alkalmazni, hogy érdemes ellene küzdeni, mi a jó kommunikáció. Én nem vagyok egy nagy nyelvész, de azt gondolom, hogy sajnos már a nyelvünkben is annyira beívódott az, hogy sokszor a terhességre, ugye itt már oda is írtam, hogy védekezés szót használunk, sokszor terhességet, mint hogy ez teher lenne, és abortusz ellenességet használunk, ahelyett, hogy áldott állapotot, vagy az életvédelme elleni küzdelmet, az életvédelmért való küzdelmet használnánk. Ugye ezt nagyon sokszor megkapjuk keresztények, ezt a stigmát, hogy számunkra a dogmatikus elvek, azok fontosabbak, mint az ember. És ezért ez sajnos mi is sokszor annyira azt megszokjuk, hogy mi azt mondjuk, hogy valami ellen harcolunk. Amikor a kisgyerekek életéért harcolunk, akkor az ő életükért harcolunk, egy másik emberért harcolunk, nem valami ellen. Igaziból sokkal jobb lenne életellenesnek hívni a pro-choice aktivistákat, és nem őket pro-choice, mi meg pro-life, hanem mi az életért, ők meg az élet ellen harcolnak. Csak sajnos ez eléggé beleívódott már így a magyar köznyelvbe, de még meg lehet változtatni, hogyha mindenki elkezdi szórni a megfelelő szóhasználatot, hogy erre is buzdítanék. Ez is lenne a célja az előadásnak. Illetve nagyon fontos azt gondolom, hogy a megfelelő stílus, ez is az oka annak, amiért nem hoztam olyan képeket, amikor a vákumaspirációs eljárás után ott vannak a babák, mindenki rá tud keresni, elég elrettentő. Én azt gondolom, hogy például ez az ábra, ez a her blood is on your hands, tehát hogy a vére ott van a kezeden, ez nem egy nyerő választás. Nem mondom, hogy néha nincsen szükség arra, hogy keményen fogalmazzunk, de azt gondolom, hogy hogyha az élet mellett érvelünk, akkor sokkal jobb és sokkal hosszú távon, sokkal gyümölcsözőbb, még hogyha talán az adott pillanatban kisebb hatása is van látszólag, hogy ha olyasmi szlogeneket használunk, hogy például is szeretjük mind a kettőt, mert itt igazából az édesanyját is szeretjük, és a magzatot is szeretjük, annál is inkább, hogy ugye rengeteg olyan trauma ér ilyenkor az édesanyját, amiről nem beszélünk, és nem szokott beszélni az az oldal, aki az élet ellenes oldal, hogy milyen úgymond nevezett post-abortus szindrómákon mennek keresztül az édesanyák akkor, miután abortusz hajtottak rajtuk végre. Rengeteg ilyen elmesélést hallottam az elmúlt egy évben, hogy életük végig rémálmaik vannak, és nem tudják földolgozni, és kisgyerekeket látnak szembe jönni az álmukban, és gyakorlatilag keresztbe törik az életük. A mai világban, amikor ennél tized akkora pszichés megterhelés miatt az embereket megvádolják, és ellehetetlenítik, akkor egy ilyen brutális dologról meg nagyon könnyen hallgatnak. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy mi az édesanyja érdekében is harcolunk, és a gyerek érdekében is ugyanúgy harcolunk. Úgyhogy nem gondolom, hogy célszerű gyilkosnak nevezni az édesanyát, mert legtöbb esetben ő is egy áldozat, és legtöbb esetben, szinte minden esetben félelemből teszi, amit tesz, mert nem lát kiutat. És itt egy mondatban megemlíteném azt is, hogy számomra a legnehezebb dolog az, hogy amikor ilyen helyzetben vagyok, hogy mondjuk kollégáknak érvelik el, hogy én miért harcolok ugye az életvédelméért, akkor nekik nem számít az ige. És nekem az mindig olyan furcsa, hogy amikor ott ültem az ebédnél, és akkor most mit mondjak? Hát most én hiába idézem nekik a Prédikátor könyvét, meg se hallják. És azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos feladat az, amit ide alulra írtam, hogy minél biztosabban tudjuk a tényeket, annál magabiztosabban tudunk mellette érvelni. Nem, mint hogyha a magabiztosság lenne a kulcs, és le lehetne hibázni az a kulcs, hogyha látják, hogy mi ezt tényleg gomolyan gondoljuk, és még egy tényleg megviselni, és szeretjük a kisbabákat. De én óva intenék mindenkit attól, hogy megpróbálja áthidalni ilyen értelemben ezt az űrt, hogy mi azért is igékkel bombáznánk. Itt még a teremtés kapcsán Jó Sándor bácsának volt egy nagyon jó ige hirdetése, amit nagyon megtetszett. Ő mondta azt, hogy csak ezt így felolvasom, még véletlenül se tűnjön, úgyhogy az én gondolatom, hogy a hangtan legkiválóbb ismeretével sem érthető meg Handel messiásának üzenete, de fordítva sem. Tehát hiába megyünk mi oda nagyon fölkészülten igével, számukra az sajnos nem érv, imádkozni kell érte, hogy az legyen, meg kell találni a megfelelő csatornát, és azt gondolom, hogy ez elsősorban a pozitív üzenetek, a pozitív üzenetekben keresendő. De most mégiscsak egy templomban vagyunk, úgyhogy most megengedhetjük magunknak azt, hogy egy-két igét is előveszünk, mert a Biblia nagyon egyértelműen beszél arról, hogy mit gondol az élet kezdetéről, és miért fontos az Istennek a még meg nem született kisbaba is. Most így felolvasnám őket. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek, mielőtt megszülettél, Húha, nem is látom. Igen, ja, itt lehet, hogy jobban látom. Köszönöm szépen. Ja, de jó. Valóban. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Illetve a másik igelet ugyanez a gondolatkör, hogy így szól az Úr, mert te megváltód, akit anyád méhében alkotott, én vagyok az Úr, a mindenség teremtője. Én teremtettem, én terjesztettem ki az egeket egyedül, és amikor a földet megformáltam, nem volt szükségem segítségre. Tehát az emberi élet kezdete és vége is az Isten döntése. Az emberi élet az Istennek az ajándéka a Biblia szerint, és ezt az ajándékot pedig el kell fogadnunk. És számomra ez eléggé szeretem, úgyhogy most kicsit így meg is kell nyugodnom, hogy teljesen higgadtan el tudjam mondani. A Lukás könyvében abban a történetben van, amikor ugye Erzsébet meglátogatja Máriát, megszólal, azt mondja Erzsébet, a következő mondatot mondja, mert íme, amikor felfogta a fülem köszöntésed hangját, újongva mozdult meg a magzat a méhemben. Számomra ez egy ilyen fantasztikus mondat, és egy ilyen gyönyörű, nem is tudom, és nem akarok akciókat használni, elhívás erre a szolgálatra, hogy az életünk célja keresztényként az Isten dicsőségére mutatás. Ha tetszik, így fogalmazom, Jézusra mutatás. És itt egy kis baba, aki még meg se született, és az Isten dicsőségére mutat. Úgyhogy szerintem ennél nagyobb felhatalmazás az nem is kell az életvédelmében számunkra. No, mindjárt elérkezünk a gyertyához. Akkor mi a feladat? Most már felolvasom minden ezt az igét. Így lesz jó. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. No. Azért olvastam fel ezt az igét, mert azt gondolom, hogy a feladatunk az olyan, mint a mustármag ültetés. Nem nagyon nagy látványos dolgokat kell tenni, hanem az apró közösségeinkben, az apró kis munkahelyen, családi körben, barátok között fölvállalni és beszélni bátran róla. És azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy átformáljuk a társadalom gondolkodását, majd ki fog itt érni a politika és a társadalom közötti konfliktusra. És hogyha átformáljuk a társadalom gondolkodását, akkor fog megváltozni ez az egész helyzet. Akár ilyen apró dolgokkal is, mint hogy megosztunk egy ilyen jópofa képet, ugye azt kérdezi a kérdező, hogy hány karja van ennek a nőnek, hogyha azt mondod 2, akkor elismered, hogy az a test benne, az nem az ő teste. Ugye nagyon, nagyon szemléletes, nagyon jó kép, mert ugye azzal szoktak jönni legsűrűbben az élet ellenesek, hogy hát annak a nőnek az ő teste és az ő döntése. De hogyha az ő teste, akkor 4 karja van. Márpedig senki nem gondolja, hogy ennek a nőnek itt 4 karja lenne. Ez csak egy dolog, amivel például, hogyha egy ilyet, most hadd mondjam, így belájkolunk a Facebookon, vagy egy ilyet megmutatunk a kollégának, akkor elgondolkozik. És azt gondolom, hogy az ilyen apró kis csendes csodák, mustármag szórások változtatják meg a világot. És ugye odaírtam alulra, hogy hol az én felelősségem, az egy biztos, hogy az imádságban ott van. És most érkezett el az idő a szemléltetésre.
A gyerekeknek
úgy szoktam szemléltetni, hogy milyenek vagyunk, amikor megszületünk, hogy meggyújtok egy gyertyát, és ráteszek egy búrát. És ez nagyon jól mutatja azt, hogy ugye 3 dologra van szükség az égéshez, magas hőmérséklethez, ugye szikrára, éghető anyagra és oxigénre. Mi nagyon úgy születünk, hogy távol vagyunk az Isten igazságától, és távol vagyunk Istentől. És elkezdődik az életünk, és csak gyűlik a sok füst, és gyűlik a, a sok életellenes, az élettel, az életünket életben tartó oxigénnel ellenes dolog, ami minden az ellen hat, hogy mi életben maradjunk. Lehet, hogy az egyik kicsit nagyobb, mint a másik. Lehet, hogy tovább eltart, és lehet, hogy az egyiknek szebb a formája, és szebb az alakja, mint a másiknak. De látjátok már, hogy az egyik el is aludt, és a másik is hamarosan szépen elalszik. Ha csak nincsen egy a gyertyánál hatalmasabb erő, ami le nem veszi és meg nem szabadítja ebből az állapotából, ebből a halálra ítélt állapotából. Valamilyen ez a megtérés, hogy elfogadjuk azt, hogy magunktól valóban esélytelen ez az ügy. Esélytelen az, hogy én nekem örök életem legyen. Esélytelen az, hogy a társadalmat átneveljem. De hogyha imádságban Istenhez fordulok, ha meglátom ezt, ha fölismerem azt, és a társadalom is fölismeri azt, ezt a halálra ítélt állapotát, és mi is eleget könyörgünk, akkor lehetséges az, és az Istennek van hatalma arra, hogy, mint a harmadik gyertya, amit szemléltet, hogy élettere legyen az életvédőknek, és a láng életben maradjon. Nincsen jó ideológia. Lehet, hogy az egyik ideológia az egy kicsit jobban elfogadóbb, és jobb a szabályozás, és egy kicsit talán szigorúbb. De ez csak egy ideig óráig való siker. Valójában mind a kettő a halálba vezet. Egy dolog vezet az életre, hogyha elismerjük azt, hogy magunktól ez a harc ez reménytelen, és az Istent hívjuk segítségül, és a hívő embernek azt gondolom, hogy ez a legnagyobb feladat ebben a küzdelemben, hogy segítségért kiáltson. És az Istennek van hatalma arra, hogy segítsen. Úgyhogy erre volt a gyertyás példa. Tehát akkor mi a cél? Ahogy mondtam itt az előadás alatt, azt gondolom, hogy az a cél, hogy átformáljuk a társadalom gondolkodását. Nagyon sokszor és nagyon sok vitát hallottam erről, és sokszor kellett erről beszélgetni, hogy hát változtassuk meg holnap a szabályozást, és miért nem ugyan magát kereszténynek mondó kormányunk, miért nem áll bele abba, hogy holnap beszüntesse az abortuszt, vagy átformálja úgy a törvényt, hogy el lehetetlenítse. Elég sok eszköze lehetne erre. Azt gondolom, ez egyfelől egy jogos vád, és nem szabad elkerni azt a dolgot, hogy ez a szabályozás ez nem méltó ahhoz az eszméhez, amit akár a jelenlegi kormány képvisel. Másfelől meg azt is látni kell, hogy a politika ennél politikában más játékszabályok vannak. Tehát, hogyha holnap megváltozna ez a törvény, akkor nem csak az nem történne meg, hogy feltétlenül az abortuszok száma drasztikusan csökkenne, hanem szimplán azonnal gyakorlatilag egy másik kormány kerülne, ami nem biztos, hogy valakinek baj, de az biztos, hogy egy olyan kormány kerülne, egy más kormány lenne hatalmon, aki nem segíti semennyire az életvédelmét, és azért azt el kell mondani, hogy a jelenlegi rendszerben, bár borzasztóan működik, és ez egy óriási felelősség, mégis támogatva vannak azok a szervezetek, akár áttételesen is, akik felszólalnak az életvédelmében. Úgyhogy én akár az ír szabályozást nézem, ahol az emberek azt gondolták, hogy ha most hirtelen népszavazás lesz, akkor minden megoldódik, és az lett a következménye, hogy elsőprően gyakorlatilag győzött az életellenes csoport, és másnap már legális volt az abortusz Írországban. Vagy a lengyel példát nézem, ahol nagyon szigorú a szabályozás, gyakorlatilag lehetetlen, és a lengyelek, aki meg akarja, az meg átjár a szomszéd Németországba abortuszra, vagy akár a Szlovákiába. Én azt gondolom, hogy a politika az egy nagyon fontos eszköz, és a politika bele fog állni, hogyha azt látja, hogy a társadalom mögötte van, és ezzel politikai szavazatot lehet szerezni, de nekünk nem ez az első sorban a feladatunk. Az az első feladatunk, hogy megteremtsük azt a társadalmi konszenzust, hogy már belemerjen állni bármilyen oldal. Azt gondolom, hogy értelme ez szokta a legtöbb konfliktust így szülni, ami is egy jogos is, tehát egyetértek azzal, hogy ami most az borzasztó, és tenni kéne ellene. Azt írtam fel igazából itt utoljára gondolatként, hogy a mi életünkben hogyan alakultak a sorsfordító eredmények, akár a saját megtérésemre gondolok. Nagyon sokan imádkoztak, ez Isten kegyelméből, nagyon sokan imádkoztak értem. Ezért megismerhettem az igazságot, és ugyanez igaz az életvédelemmel is, hogy ha imádkozunk érte, és elmondjuk másnak az igazságot, akkor utána ők is el tudják fogadni azt, hogy tényleg minden megfogant magzat, nem csak a beágyazódástól, hanem már a megfogantatástól is emberi életnek számít. Úgyhogy én arra bátorítom itt a testvéreket, hogy bátran vállaljuk föl az ilyen irányú véleményünket, és imádkozzunk minden nap azért, hogy ez a helyzet változhasson Magyarországon. Az utolsó ige, amit hoztam, egy bátorítás. Megtanultam, ide kell hajolni. A király úgy felel, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek meg. Márpedig ennél kisebb gyerekekkel, mint akik még meg se születtek, nem tehetnénk úgy, hogy a jutalom sem marad el. Köszönöm szépen a figyelmet!